Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy neked van éltető szavad hozzánk. Szeretnénk most megnyitni a mi szívünket, lelkünket, értelmünket és akaratunkat is előtted, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy befogadjuk, hogy ne legyen kemény, rideg, közönyös a mi életünk, hanem felhevüljön a te igét hallatán. Urunk, jöjj szent lelkeddel hozzánk, és éltess bennünket. Amen. Isten igéjét a Királyok első könyve 19. fejezetéből olvasom, az első 8 versből a következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkor azt teszem veled, amit azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekete bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekete bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyére, a Hórebig. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, Illés egy olyan időben élt és munkálkodott, amely Izrael életének, történetének talán az egyik legsötétebb korszaka volt. Egy olyan király uralkodott akkor, Aháb, aki nem csak a jeroboámi borjunak adott tiszteletet, hanem egy olyan asszonyt vett feleségül, egy olyan pogány asszonyt, aki behozta a maga kultuszát, kultúráját, így Aháb átvette a Baal kultuszt és az Aséra kultuszt is, idegen pogány isteneket hozott be, amelyek testi és lelki tisztátalanságra késztették nem csak a királyt, hanem az ő népét is. Illés az az ember volt, akit úgy olvasunk a Szentírásban, hogy az egyik legnagyobb próféta. Illés odafigyelt Isten szavára, Isten akaratára, és abban a nehéz időszakban is hűségesen kitartott Isten mellett. Testvérem, mi az a határ, mi az a terület, ahol még ki tudsz tartani Isten mellett? Látod-e sokszor, e mostani jelen való gonosz világban, hogy mik azok a dolgok, mik azok a testi és lelki tisztátalanságok, amelyek el akarnak szakítani tőled Istentől, és ragaszkodsz-e ő hozzá mindennél jobban, mindennél hűségesebben, nemet tudsz-e mondani azoknak az ösztönöknek, vágyaknak, kísértéseknek, amelyek a jelen való világnak a fiait sújtják, de amelyektől te az Isten lelkének, vezetésének a segítségével már szabaddá válhattál. Vagy az a kérdés, testvérem, hogy szabad vagy-e már? Illés az Úrnak szolgált, mert őt helyezte mindenek fölé. Milyen jó lenne megtanulni ebben a bőti időszakban, testvérek, Isten minden fölé emelni az életünkben. Az ige így tanít bennünket arra, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, nem emberek előtt, hanem Isten előtt, az felmagasztaltatik. Nem azt jelenti, hogy csodálatos magasságokban lehet, de az Úrral együtt csodálatos, szédítő magasságokban is vagy, hanem Isten megtanít téged azokra az alapvető igazságokra, amelyek által benned is az élet jelenségei lehetnek, amely által kibírul az életed, amely által boldogan, felszabadultan elkezdesz az Úrnak szolgálni, alkalmas és alkalmatlan időben. Illés így tartotta mindennél fontosabbnak Isten igazságát, mélyen gyökerezett benne Istennek jelen valósága, és nem tűrte azokat a dolgokat, nem tűrhette azokat a dolgokat, amelyekben a nép járt. Éppen ezért nem is volt kedves ember Illés. Azt olvassuk Péter apostol levelében, hogy ti is, akik megszabadultatok, és nem jártok már többé a kicsapongásnak ugyanabban a posványában, azért gyűlöl benneteket a világ. Vajon gyűlöl-e bennünket így a világ? Gyűlöl-e bennünket, mint ahogy Illést gyűlölte Aháb és gyűlölte Jezábel is. Miért? Mert valami egészen mást követett. Nem emberi mérce szerint gondolkodott, nem embereket tartott maga előtt nagynak és hatalmasnak, hanem azt, aki mindenek fölött van, aki által nézve teremtetett minden, és aki adta az életet Ahábnak, Jezábelnek is, őneki, Illésnek is. Így olvassuk az előtte lévő fejezetben, hogy volt egy olyan időszak, amikor Izrael életében 3 évig nem esett eső. És tudjuk, hogyha hónapokig nincsen eső, vagy ha hetekig nincsen eső, és az mennyire szükséges lenne mondjuk egy alkalmas időben, amikor a gabona fejlődik a földeken, hogy mennyire sóhajtozunk, vágyódunk, vajódunk, nyögünk a testünkbe, milyen jó lenne. 3 évig nem volt, egy nagyon aszályos időszak. És akkor a Baál proféták azt mondja Illés, hogy tessék, próbáljátok meg, építsetek oltárt, vágjatok le egy bikát, mutassatok be áldozatot. És én is ugyanezt fogom tenni. Azt olvassuk a történetben, hogy megtörténik, megépítik az áldozóhalmat, levágják a bikát, imádkoznak a maguk istenükhöz, Baálhoz, könyörögnek neki, már azt mondja, hogy azt olvassuk az igében, hogy extatikus állapotban már vagdossák magukat, és nem történik semmi. Aztán azt mondja Illés, hogy menjetek és locsoljátok be vízzel az áldozóhalmat, öntözzétek meg. Megtörténik ez egyszer, megtörténik még egyszer, mondja, hogy tegyétek még meg, összesen 4-szer történik ez meg, tehát alaposan ázik, tocsog a fa az áldozathoz szükséges áldozóhalom. És akkor mi történik? Oda teszi Illés a maga áldozatát, a maga bikáját, imádkozik az ő igazságos Istenéhez, és tűz jött le a mennyből, tűz jött le az égből, és megemésztette a bikát is, és az egész áldozóhalmat. És a nép látva ezt csodálkozik, és leborul, és látja, hogy igen, ez az Isten, Az ige arra tanít bennünket, testvérek, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Mert az ember vagy az egyiket gyűlöli és a másikhoz ragaszkodik, vagy az egyiket szereti és a másikat megveti, és így tanít bennünket az Úr Jézus a Máté evangéliumában, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Így győződik meg a nép, hogy egy igaz, valóban szabadító és könyörülő Istenük van. És odafordulnak, és akkor azt mondja Ahábnak Illés, hogy készülj fel, mert vihar felhőket látok már. És Illés imádságára óriási eső támad. De előtte történik egy fontos esemény, Illés rendet tesz. A Baal prófétákat lemészárolja. Mert tisztaság kell, hogy legyen az ember életében. Tisztaság kell, hogy legyen az életünkben. Csak úgy tapasztalhatjuk meg Istennek az igazságait, ha mi magunk is, azokat a dolgokat, amelyek bennünk vannak, törekszünk, odavisszük Isten elé, és könyörgünk, hogy szabadítson meg belőle, könyörgünk, hogy ki legyen az teljesen írtva, hogy semmi más ne tölthesse meg a mi életünket, csak a Szentlélek, hogy az vegyen uralma alá, és azt tanítson bennünket Isten hatalmas igazságaira. Aháb elmondja ezt Jezábelnek, a királynőnek, a pogány királynőnek, és milyen érdekes tanítás ezt, testvérek, hogy ez a férfi Izrael királya egy asszonynak a befolyása alatt volt. Egy asszony befolyása alatt áll. Jezábelnek a szava az írás szerint fontosabb volt, mint Ahábnak a szava. Amit az asszony mondott, azt cselekedte Aháb. És ugye ebben a történetben is nem Aháb, a Izrael királya az, aki ítéletet mond, hanem a királynő azt mondja, hogy Istenemre esküszöm, egy hazug és bálvány Istenre, hogy úgy fogok vele cselekedni, mint ahogy te is tettél ezekkel az emberekkel. Milyen döbbenetes, testvérek. És Illés ennek a szónak a hatására azt mondja, azt olvassuk az írásban, hogy megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét. Milyen érdekes, testvérek, nem? Hogy egy hatalmas proféta, akiről csodatörténeteket olvasunk, akin keresztül Isten szól, megérint emberek százait, ezreit. Illés is egy ember volt. Azt olvassuk Jakab apostol levelében. Illés is csak egy ember volt. Jakab 5.18-at tessenek olvasni, testvérek. Illés is csak egy ember volt. De amikor Isten hatalmas szavára és engedelmeskedve ugye imádkozott esőért, akkor Isten megnyitotta az ég csatornáit. Illés is csak egy ember volt, hozzánk hasonlóan. Éppen ezért tanulhatunk a Szentírásból. Nem fényezni szeretni Illést, nem fölénk emelni, hanem bemutatni az emberi természetnek a dolgát, hogy milyen az, amikor egy pillanatra a figyelmünk elvonódik az Úrról. Amikor nem a Zsoltár 25. Zsoltár 15. verse lesz alapigassága az életünkben, hogy szemem az Úrra néz szüntelen, hanem amikor elkezdünk a körülöttünk lévő világba nézelődni, amikor önmagunkba nézünk, amikor másokra nézünk és megijedünk, Illés is megijed, bár érdekes, van olyan írás magyarázó, aki szeretné ugye megmagyarázni ezt a dolgot Illéssel kapcsolatban, és azt mondja, hogy Illésben valójában nem az a félelem, nem az a rettegés volt, ami az emberi természetünknek az alapvető dolga az Isten nélküli állapotban, hanem azt mondja, hogy az Isten előtt szerette volna kiönteni a lelkét, és ezért menekült el. Nem kell nekünk mentegetni Illést. Az írás nem erre tanít bennünket. Ember volt ő is, ahogy olvassuk Jakab apostol levelében, hozzánk hasonlóan. És vajon, amikor a mi szemünk, a mi figyelmünk elterelődik, és amikor a világ csábít és hívogat, ahogy énekeljük az énekünkben, vagy olvassuk, nagy családul kínálva múló javakat, akkor tudunk-e mi az Úrra tekinteni? Kérjük-e, hogy Uram, segíts, tisztíts meg szememet, tisztíts meg a szívemet, te látod, hogy közelednek a viharfelhők, te látod, hogy közeledik a veszedelem, te látod, hogy nélküled elveszik az életem, te látod, hogy nagyobb a világnak a csábítása, vonzása, mint sem, hogy én abban meg tudnák állni saját magam. Igen, jó így tekinteni az Úrra. Jó lenne így tekinteni az Úrra. Jó lenne így ebben a bőti időszakban leborulni előtte, amikor az életünket fenyegeti halálos veszedelem, a bűn, a körünket megkörnyékező bűn, vagy betegség, vagy az erőkön felül való aggodalom. Liu Cheng kínai misszionáriusnak a könyvét olvasom Jün testvérnek, és ő, amikor azt olvassuk, amikor az Isten igéje hatalmasan kezdett terjedni ott Kínában, és a kínai kormány már nagyon megórult rá, és annyira, hogy a központi védelmi hivatal által, a KHB által elkezdték köröztetni őt plakátokon mindenütt kirakosgatva, és amikor elkapták ugye Jün testvért, és brutálisan, kegyetlen módon ugye összeverték, tehát amikor fenyegetettségbe, testi fenyegetettségbe, halálos veszedelemben volt az ő élete, akkor az Úrhoz kiáltott. Hasonlóan, mint Illés, döbbenetesen azt olvassuk, elkeseredve azt mondta, hogy Uram, vedd el az életemet. Nem bírom ezeket a próbákat, kísértéseket, és az Úr nem vette el. A nagy testi fájdalmak, szenvedések, nyomorúságok közepette, testvérek, tudjátok, Jün testvért arra tanította az Úr, hogy önmagát meg tudja alázni, hogy egyre kisebb tudjon lenni. Ezt írja a könyvében, hogy egyre inkább kezdtem látni, hogy Isten milyen hatalmas az életemben, és hogy ezeknek az embereknek semmi nem lenne a kezükbe, ha nem Isten adta volna, és ha Istennek az a terve velem, hogy elmenjek, akkor el fogok menni, ha pedig az, hogy életben maradjak, akkor életben maradok. Hát miféle hatalmas mennyei tapasztalat ez? Miféle hatalmas erő ez, testvérek? Ez az erő, és nem az, amit az ördög sokszor ad félelemként, csüggedésként, reménytelenségként az életünkbe. Ez az igazi erő, testvérek, amikor így tudunk Istenre tekinteni, hogy Uram, neked hatalmad van arra, én elfáradtam, én elcsüggettem, én nem látok reményt a szabadulásra, de neked van hatalmad arra, hogy megszabadíts engem, neked van hatalmad arra, hogy kihoz engem ezekből a halálos veszedelmekből is. Hogy így olvassuk a korintusi levélben is, a második korintusi levélben, hogy Pálék is halálos veszedelemben voltak. Azt mondja Pál, úgy annyira, hogy lemondtunk már a saját életünkről is, hogy ne a mi dolgaink, ne a mi cselekedetünk, ne a mi reménységeink legyenek nagyjá, hanem az, akinek van hatalma arra, hogy megszabadítson bennünket. Hát testvérek, ebben van igazából az erő, erre szeretne tanítani a Szentírás bennünket. Erről szól az Illés története is. Illés, nekem van hatalmam arra, hogy szabadítsalak. Milyen érdekes, hogy elmegy, és lefekszik egy reketje bokor alá. És ebben a történetben azért annyira szép és megható, hogy Illésnek legalább arra van ereje és szava, hogy megszólítsa az Urat. Sokszor, amikor az emberből kimegy az erő, amikor elerőtlenedünk a saját bűneink miatt, amikor a porba von bennünket az élet. Így olvassuk a 119. Zsoltárban, hogy az életem a porhoz tapad. De így folytatja a Zsoltáros, eleveníts meg engem igéddel, ez történik. Uram, én meghalni szeretnék már, nem látok már semmi esélyt, nem vagyok jobb, társaimnál, mennyire alázatos lélekkel ehhez, amikor az ember belátja, Uram, nem vagyok jobb a másiknál, amikor végre megcsömölsz, belecsömölsz önmagadba, amikor már nem akarsz hiú módon tetszelegni másoknak, hanem látod azt, hogy mennyire nyomorult, szánalomra méltó az életem, kicsoda szabadít meg engem. És Isten küldi az ő szabadítását, az ő követe, az ő angyal által, az angyal szótestvérek azt jelenti, hogy követ. Hányszor van úgy az életünk, hogy Isten küld követeket, küld testvért, küld egy családtagot, vagy esetleg egy szomszédot, látva a lelki erőtlenségeinket, nehéz helyzeteinket, hogy onnan szabadítson. Kelj fel és egyél. Igen, testvérek. Mennyire csodálatos szó ez. Itt csak Istennek van hatalma ilyeneket kimondani. Kelj fel! Ez emberi szóra nem megy. Ezért csodálatos, igen, hogy az angyal megy, de az angyal isteni megbízatással megy, isteni küldetéssel megy, nem a saját maga bölcsességét, igazságát szólva. Testvérem, figyeld meg, amikor egy olyan testvér fog hozzád menni, egy olyan családtag, aki hitben jár, aki az Úr előtt van, akit az Úr szent lelke indít hozzád, és amikor a testvéri beszélgetésben ott vagytok és imádkoztok, és azt veszed észre, hogy elkezd az életed újból csak erőre kapni, akkor tudhatod, hogy ott Isten szava szólt minden kétséget kizárólag. Amikor nem azt érzed, hogy maradtál tovább ugyanúgy abba, hanem egyszerűen csak feltámad a remény. Van újból esély. Igen. Ennyire nagy teher, amiről írés szól. Egyedül maradni, Uram, egyedül maradtam. Hányan hordozzák ezt hívő testvérek, idősek, fiatalok egy családban? Uram, egyedül vagyok. Nincsenek körülöttem. Szeretnék, imádkozok, de nem történik a csoda. Lezárnak, nem engedelmeskednek a te igédnek. Mekkora hatalmas teher lehet ez, de szabad ezt is az Úr elé vinni. Milyen érdekes, hogy ez a menekülési motívum, ez megvan még egyszer a Szentírásban, testvéreim. És tudjátok hol? A Jónás próféta könyvében. Jónásnak azt mondja az Úr, hogy menj el a nagyvárosba Ninivének és hirdesd. Hirdesd azt, hogy meg kell térniük az ő maguk gonoszságából, és Jónás pedig magára nézett, és azt mondta, hogy erőn felől való teherezés, elindult a másik irányba, Tarzuszba. És aztán, amikor a Cetha a gyomrába kerül, és ott bűnvallást tart, a Cetha kiköpi, és Isten beindítja újból a szolgálatba, és látja a jeleket, a csodákat, hogy Ninive hogyan tér meg a szóra, mert Jónás küldött lesz, beáll az Isten szolgálatába, nem a saját üzenetét viszi, hanem azt, amit Isten rábízott, amivel Isten megbízta őt, és ott, ahol Isten megbíz téged az ő saját üzenetével, hogy hirdezd, ott biztos lehetsz abba, hogy az ő szent lelkét, világosságát, bölcsességét is fogja adni, és az ő értető lelkét. És megtér Ninive, és aztán Isten megkönnyörül rajtuk, nem hajtja végre az ő ítéletét. És Jónás ezen nagyon felháborodik. És azt olvassuk, hogy Jónás felháborodott, megmérgelte magát, nagyon haragos, indulatos lett, és kiment a pusztába, épített ott magának egy kunyhót, és ugyanúgy panaszkodott az Úrnak, hogy Uram, nem erről volt szó, nem ezt ígérted. És aztán, ugye milyen csodálatos, hogy ott egy pici kis növényből, kezdeményezből kinő egy bokor, az írás nem engedi engedni, de lehet egy sokféle bokor, lehet egy ricinus, vagy lehetett adott esetben egy reketye bokor is, ahol Jónás be tudott húzódni a hűvösbe, és úgy alakította az Úr, azt olvassuk az írásban, hogy úgy alakította az Úr, hogy egy kis féreg megtámadja azt a növényt, belefészkelt és elszáradt és tönkrement. Azt olvassuk, hogy Jónás már ott volt utána a tűző napon, nem adott már védelmet, árnyékot számára az a növény, tikkadozott és majdnem meghalt. És Isten így tanítja őt, hogy hát gondolkozz el, ember, te sajnálod ezt a pici növényt, amelyet nem te növeltél, nem te gondoztál. És mégis megbántottál emiatt is, hogy ennek ki kell pusztulni, és én pedig ne könyörüljek azokon, akik igaz hittel fordulnak hozzám. Illés, egyél, erősödjél, mert erőd felett való utál előtted, testvérem. Azt mondja, indulnod kell a Hórebhez. És testvérek, ez egy nagyszerű és csodálatos dolog. Tudjátok, kik voltak? Ki volt ott? Mózes volt egyedül még, aki a Hórebhez ment, Isten hegyéhez, ahol Isten jelenléte van. És úgy, ahogy Mózes esetében teofánia történik, tehát isteni megjelenés, Illés tudja, hogy itt nem emberi szó áll emögött, hanem Istennek a szava, oda kell mennie, mert valami csodálatos dolog fog történni. Isten kijelentést akar neki adni. És azt olvassuk, testvérek, olvassátok majd tovább ezt a 19. fejezetet. Illés a Hóreben találkozik az Úrral. Az Úr elvonultatja előtte az ő dicsőségét, hatalmát, és beszél Illéssel. És mi az üzenet? Hogy váltás lesz. Isten megunta, megelégelte ezt. Meglátta Illés prófétának a szolgálatát, igaznak bizonyult ő előtte, és éppen ezért Isten ítéletet tart a nép fölött. És Ahábnak mennie kell. És Jéhú lesz a király az ország élén. És azt mondja, hogy magad helyett pedig kent fel Elizeus prófétának, mert ő lesz a te utódod. Ilyen csodálatos, testvérem, az igének az üzenete. Igen, oda menni a kijelentéshez, oda menni, keresni a bőti időszakban a közösségi alkalmat, keresni az igében Istennek az útmutatását, vezetését az életemre, hogy Isten hogyan akar tanítani engem, hogyan akar tanítani téged, hogyan akar elvezetni arra, hogy egyedül csak benne bízzál, senki másban. Milyen csodálatos. Hogy olvassak fel egy, az ige hirdetésem végén egy történetet Luther Mártonról, hogy sokszor hogyan is használ fel Isten embereket az ő saját munkájában. Luther egy alkalommal, amikor a reformációnak egyik harcosa súlyosan megbetegedett, úgy egészen, hogy ahogy Luthernek a levele elérkezett hozzá, már beszélni sem tudott, tehát nagyon súlyos elesett állapotban volt. Luther komolyan imádkozott, és az egyik könyvben így olvassuk az ő imádságát, így írta le az ő társának. Isten nevében parancsolom, hogy gyógyulj meg, mert a reformációban szükség van a te munkálatodra és szolgálatodra. És azt fogalmazza meg tovább Luther, hogy én nem emberi szavak alapján mondom, mert nem embereknek a dicsőségét keresem, hanem Isten dicsősége alapján mondom neked, az Úrra nézve, tekintve szüntelen, hogy ő bíztat engem, hogy te gyógyuljál meg. És én hiszem azt, hogy te felépülve majd még tovább fogod vinni a reformáció ügyét, és tovább élsz, mint ahogy én, tovább él majd a reformációnak az ügye. És testvérek, milyen csodálatos ez a dolog, hogy olvasva ezt a levelet, a reformációnak ez a harcosa meggyógyult, és túlélte Luthert. Testvérek, milyen jó lenne, hogyha oda tudnánk figyelni ebben a bőti időszakban úgy Isten szavára, úgy az ő követeinek a szavára, hogy általa Isten ereje költözik a mi életünkbe, hogy ott lehessünk ő előtte, ott állhassunk az ő szentségében, tisztaságában, jelenlétében, hogy a mi életünk is megtisztulva, megszentelődve elinduljon a jónak szolgálatára, lélekmentésre. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, rád tekintünk, és nagynak, és szentnek, és dicsőségesnek tartunk téged. Köszönjük, hogy sokszor és sokféleképpen szóltál az időkben a proféták által, az utolsó időkben pedig szóltál hatalmasan a te fiad, az Úr Jézus által. Köszönjük, hogy ő benne jött el az élet, az az el nem múló élet, amelyet kínálsz számunkra. Segíts hát, hogy ne saját emberi erőtlenségeinkre, gyengeségeinkre, hanem az Úr Jézusra tekintsünk. Hódíts el bennünket magunktól, hogy neked szolgáljunk, szentségben és igazságban. Amen.